más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, röviden összefoglalnám azt a konfliktust, amiről ma beszélünk, és ha csak a politika oldaláról nézem, akkor azt kell mondanom, hogy igazán nem illendő dolog az Európai Unióban a kollektív bűnösség elvén alapuló törvényt, szabályt alkalmazni, és ezt nyilván most már önök rájöttek, hogy mire értem, a Benes dekrétumok feltámasztásának, feltámadásának napjait, heteit éljük, ami nagyon nagy visszhangot váltott ki, mint Szlovákiában, mint Magyarországban, és Magyarországon. Ilyenkor az ember felteszi magának a kérdést, de tudjuk-e, hogy miről van szó? Tudjuk-e, hogy mi az a Benes dekrétum? Milyen rendszer az, mert nagyon sok rendelkezésből áll? Tudjuk-e, hogy annak következményeként mi történt, és tudjuk-e, hogy az most miért került elő? Egy kicsit sok, amit most mondtam, de megpróbáljuk szétszálazni.
Más részről. Az első vendég.
Szarka László, a Komárom és Sejj János Egyetem professzora, professzor emeritusza, és a Rubikon Intézetnek a tudományos főmunkatársa. Szerbusz, mi nagyon régen találkoztunk egyszer egy tévéműsorban, amikor a határon túli magyarság helyzetéről beszéltünk, nem tudom, arra emlékszel.
Nagyon örülök, hogy itt vagyok, köszönöm szépen a meghívást.
Én is nagyon örülök neki, mert ez az egyik fő kutatási területet. Szóval, hogy joghatályos volt ez a Benes dekrétumnak nevezett jogszabálygyűjtemény, ez tudható volt. Az nem tudható, hogy miért pattan most ki, hogy ennek mi lehetett az oka.
Minden mögött a politika van. Szlovákiának egy nagyon összetett, Magyarországnál is összetettebb emlékezet, vagy történelmi politikája van, és miután Szlovákiában egy kiélezett politikai, vagy pártpolitikai verseny zajlik, a Progresszív Szlovákia.
Ez az ellenzék
nagypártja? Ez az ellenzék vezérpártja és a Robert Fico vezette Smer között. Itt lehet látni, hogy ez a még majdnem mindig félmillió délszlováki magyar potenciális választóként izgat, és a Simecska vezette Progresszív Szlovákia, Ódor Lajos volt miniszterelnökkel, magyar miniszterelnökkel, meglátogatott néhány délszlovákiai település, Dunaszerdahely, Somorját, Gútát, Komáromot, és ott Komáromban, a Tiszti Pavilonban tartottak egy parlamenti klub, tartott egy ülést, és abból adtak ki egy nyilatkozatot, amelyben felsorolták, hogy Dél-Szlovákia továbbra is elhanyagolt, az infrastrukturális fejlesztések elmaradottak, és ott említették meg, hogy vannak olyan történeti problémák, amelyek sértik a szlovákiai magyarság egyenjogúságérzését, azt az alkotmányos patriotizmust, ugye, hogy ők és büszkén vallják magukat szlovákiainak, akkor nem lehet szlovákiainak vallani magukat, vagy felvidékinek, ugye ez egy újabb probléma.
Igen.
Mert hogy 80 éve húzódnak itt megoldatlan ügyek, és hát a szlovákiai magyarság, mint sorsközösség, gyakorlatilag ott 45 után, amikor felszámolásra voltak ítélve, mint a szudéta németek, és túlélték a saját halálukat ez a közösség, ugye, mert csak 100-120 ezer felvidéki magyar került Magyarországra. A többiek ott maradtak, és rájuk nézve szlovákiai állampolgárokra, előbb csehszlovák állampolgárokra, ma pedig szlovák állampolgárokra, még mindig vonatkoztatnak néhány olyan törvényt, ami már tulajdonképpen mindenki úgy gondolta, hogy abból a 143 benesi dekrétumból már egy sem érvényes, hiszen elvették az állampolgárságot, visszakapták az állampolgárságot. És gyakorlatilag kizártak a magyar nyelvű oktatást, az egyházi életet. Ez mind helyreállt, és van mégis egy-két olyan törvényé vált elnöki dekrétum, köztársasági elnök volt Edvard Benes akkor, amelyekre hivatkozva még mindig földeket vesznek el.
Ténylegesen folyamatosan megtörtént, hogy erre a benesi rendelkezésre hivatkozva vesznek el tulajdont, ingatlant, földet a magyar szlovákiaiaktól?
vagy csak szlovákiai, német és magyar származású családok a kárvalottjai ennek.
Igen,
néhány
mi azt gondoltuk, hogy ma már nem.
Néhány tucat, néhány száz eset talán az, ami itt szóba került, és hát ugye az Európai Strasbourgi Bíróságig jutottak ezek az ügyek, és a Strasbourgi Bíróság ezeket nagyjából mindig visszadobja, megállapítja, hogy ez jogtalanság, és hogy helyben kell
megoldani. Tehát akkor van egy olyan törvényhalmaz, ami joghatályos, ha jól fejezem ki magam, miközben az már európai alapszerződés sért, nem is korszerű, nincs is igazán oka már arra, hogy kollektíve büntesse a még megmaradt magyarokat, hiszen ez megtörtént, ennek az egésznek ez volt a lényege. Tehát akkor a politikai feszültség középpontjába kerültek a magyarok, hogy a progresszív Szlovákia nevű Prárt feldobta, hogy jó lenne megszüntetni, kivonni a Beneš dekrétumot, és erre ráugrott a Ficóféle párt, mint egy nagy identitás kérdés, hogy a szlovák identitás megkérdőjelezik ezzel.
Igen. És akkor ez a visszavágás, őszintén, hogy büntethet. Történészként ezeket a politikai és jogi, mai jogi vitákat nem követem napról napra, de a lényeg ez, hogy úgy jöttek elő, és ezek a korabeli törvények, és azt kell mondjuk, hogy nem is a benesi dekrétumok a legfontosabb jogforrások ezeknél a kollektív bűnösség elve alapján történt dolgoknál, hanem a korabeli szlovák nemzeti tanács, egy tartományi parlament, a korabeli szlovák kormány, a megbízottak testülete hozott olyan rendeleteket, amelyek a legerősebben sújtották. Ebből a 13 olyan dekrétum van, ahol a németeket és a magyarokat kollektíven említi a benesi dekrétum, de ebből csak 3-4 az, ami Szlovákia területén is érvényes volt, és többek között a földelkobzások is, amelyek ugyanakkor a szlovák nemzeti tanácsnak a 104-es per 45-ös 1945-ös rendelete alapján történtek. Tehát ember legyen, bíró legyen, jogász aki legyen kiámozza a talpán, aki ezeket kialakít, és ezt a felemás helyzetet megpróbálták Csáky Pálék, amikor kormánya volt a Magyar Párt, rendbe rakni. Született is két olyan törvény, ami lehetővé tette, hogy a Beneš dekrétumok alapján, meg a szlovák nemzeti tanács rendelkezése alapján elkobzott magyar földeket visszaadják. 40-50 ezer családnak ez sikerült is, de mégis mindig maradnak olyan dolgok, egyrészt úgynevezett nevesítetlen földek, a kitelepített németek, az elüldözött németek, akik német-magyar vegyes házasságok, Pozsonyban ugye mindenki keresztül kasul házasodott annak idején, és ezeket a földalapnak a tudós emberei, azok kibányázták, aha, és ott, ahol autópályához volt szükség földvásárlása, ezeket természetesen felhasználták.
A Smersnek a visszacsapása volt a progresszív Szlovákia felvetésére, hogy büntethetővé tette, ha valaki bírálja a Beneš dekrétumokat, mert ez eddig azért nem hallottunk el korábban erről.
Hát 2007-ben már volt egy szlovák nemzeti tanácsi határozat, hogy a dekrétumok részei a szlovák történeti alkotmánynak, a történeti jognak, tehát nem szabad, ugyanúgy nem szabad hozzájuk nyúlni, mint a második világháború utáni európai rendezés semmelyik törvényét, ugye nem lehet utólag, de már nem hatályosak, vagy érvényesek, de már nem hatályosak.
Van ilyen is, igen.
Igen. És akkor a cseh alkotmánybíróság azt mondta, hogy ezek kihúnytak, jogilag kihúnyt rendelkezések. De kiderült, hogy olyan esetek, amelyek akkor az asztalon voltak a földalap, a korabeli földalapnál, de nem hajtották végre, ezeket most próbálják végrehajtani.
Igen, és ennek bírálata tehát most pillanatnyilag büntethető Szlovákiában, és ez a kázus belli igazából, mert ez az, ami, hát, hogy mondjam, rossz fényt vet a két ország viszonyára, meg egyébként is egy tarthatatlan állapot, hogy azért büntessenek valakit, mert kritikai megjegyzést tesz egy egyébként már nem is élő törvényre, hát ez... Most csak annyit, mielőtt tovább lépnénk majd, hogy konkrétan ez a benesi úgynevezett dekrétum, ami több szabályból áll, pontosan mikor és hogyan? A II. Világháború végén a kassai első tanácskozáson születik, vagy már a londoni emigráció alatt ő kidolgozza ezt?
valóban a magyar történelmi ismereteink eléggé hiányosak, és az a tény, hogy 1939. március 14-én Hitler bevonul Prágába, igen, a Radzsimból integet az ismert képen, és Csehország és Moravország cseh protektorátussá válik, vagy német protektorátussá válik, igen, gyakorlatilag a németek megszállják Csehországot és Moravországot, és szörnyű dolgokat követnek el. Ez alatt az idő alatt Beneš ugye lemond, és emigrációban vonul is 1940-ben Londonban létrehozza az emigrációs kormányát, és a kormánynak van jogi tanácsadó testülete, és ott 1940 és 44 között összesen 44 olyan rendeletet hoz, nincs parlament, tehát, és ez a csehszlovák alkotmányban is benne volt, hogy ilyen rendkívüli helyzetekben rendeletekkel kell. Ő nem egy személyes rendeleteket, hanem a csehszlovák kormány tagjai kidolgozzák a rendeletet, uh-huh, mindig a saját területükön, és azokat a köztársasági elnökkel megvitatják, a jogi tanács jóvá hagyja, és létrehozzák. De ezek a rendeletek még tulajdonképpen csak Csehszlovákia helyreállításáról, a háború utáni rendezés alapelveiről szólnak. A német és a magyar kérdés csak annyiban van megemlítve, hogy Csehszlovákia, ha újra létrejön, akkor az egy nemzetállam lesz. Uh-huh. Tehát benne van. De már ott Londonban a katonai tanács kidolgozza azokat a terveket, hogy hogy kell a németeket elűzni, a 3 millió szudéta németet elűzni Csehországból, és megjelölik azokat a helyeket a Dunán és az Ipolyon, ahol ponton hidakon kell majd átkergetni a magyarokat Magyarországra. Tehát egy igazi háborús megoldást, egy katonai véres leszámolást is terveznek, miközben Beneš diplomáciájában benne van, hogy esetleg földterületek átadásával kombinálva, tehát területcserékkel és előzéssel és kitelepítésekkel.
Mindez lehet ezt a kérdést. Egy kalap alá vette a német megszállás miatt a Csehszlovákiában élő németeket, a szudítani,
és a szlovákiai magyarokat.
És a szlovákiai magyarokat, miközben a magyar hadsereg nem vonul be.
Miközben Ruszinszkót, hát magyar hadsereg is bent volt a bécsi döntés
hát után. A bécsi döntés,
amiről mi úgy gondoljuk, hogy az etnikailag tiszta határ, hát ott is, ugye ők úgy számolják, hogy 200 ezernél több szlovák került Magyarországra, mi azt állítjuk, hogy 80-90 ezer a 941-es magyar népszámlálás szerint. Ruszinszkót pedig ugye odaadják a szovjeteknek, igen, a ruszinszkói magyarok, így a kárpátaljai magyarság az 45 uh-huh júniusában, még a béketárgyalások előtt a Szovjetunióhoz.
Szóval a lényeg az, hogy már Londonban megfogalmazódik az, hogy ez a, igen, mind a németek, mind a magyarokat.
És utána 45-ben egészen októberig nincs szintén parlament, akkor is egy 300 fős ideiglenes parlament ül össze október 28-án, és addig 45. október 28-áig szintén dekrétumok. A csehszlovák kormány miniszterei által kidolgozott és Beneš elnök által jóváhagyott dekrétumok, 143 ilyen dekrétum van, itt vita van, a németek 142-t mondanak, mi 143-at, mert van egy olyan dekrétum, ami még Londonban, de már 45-ös évvel írnak le, és ezek a dekrétumok gyakorlatilag a köztársaság helyreállítását, a közigazgatás helyreállítását, a nemzeti bizottságoknak a működtetését szabályozzák, de itt nagyon fontos, hogy ez a csehszlovák kormány gyakorlatilag már Moszkvában létrejön, mert Londonból Beneš kénytelen Moszkván keresztül hazajönni, és ott ez a kassai kormányprogram, amit majd, igen, Kassára beírve, akkor már Kassa, ugye a szovjetek által, vagy a németek és a magyaroktól megszabadított Kassán, kihirdetik a kassai kormányprogramot, és ott annak a 8. pontjában már konkrétan benne van, hogy azok a negatív tapasztalatok, amelyek bennünket a német és a magyar kisebbség magatartásából eredően motiválnak, arra ösztönöznek bennünket, hogy homogén szláv nemzetállam.
Igen, ez a pánszláv gondhoz kapcsolódik, hogy ennek a végrehajtással, hogy hova futott ez, ki mi lett a következménye, és milyen sérelmek születtek, amelyek ezek szerint a mai napig nem voltak elvarhatók, és arra nem hiszem, hogy kitérünk, hogy lehet ezt megoldani, mert ez sajnos a politikusok kezében van. Folytassuk innen.
Más részről. A második vendég
Dr. Tóth István, a Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgatója.
Helyettes. Igazgatóhelyettese.
Igazgatóhelyettese volt. Tehát, szerbusz, köszönjük, hogy itt vagy. Ez a kollektív büntetés az egyik ahogy már Szarka László ezt fölvezette, Kassai döntése, egyértelműen elfogadott volt a győztes hatalmak számára, hogy a magyarokat is bevonják ebbe a németeket érintő diszkriminációba, hogy mint az ötödik hadoszlopa a hitleri gépezetnek, ugye a németek, a szudéta németek, ebbe belemossák a magyarokat a benes rendelkezések, de tulajdonképpen ezt elismeri a nemzetközi élet?
Az angolok és az amerikaiak nem szimpatizáltak, amellett, hogy a németekkel egyetértettek, de a hogy mikor kerül bele a benesi programba, 43, amikor Moszkvába megy.
Ja, amit mondasz,
hogy és Moszkva erősíti meg, hogy ő viszont teljes mértékben támogatja.
Tehát, hogy terjesszik ki a magyarokra.
Magyarokra is, így van. Na most ez a, az a szerencse, hogy a népesség csere kérdését próbálják egyoldalúan, kitoloncolással megoldani, de Potsdamban nem kapják meg a magyarokra nézve.
A jogot, a lehetőséget.
A jogot nem kapják meg erre a lehetőséget. Ezért kellett aztán olyan erőpozícióból tárgyalni a magyar kormányzattal, Gyöngyösi Jánosékkal, amiből az jön ki, hogy mégiscsak az ő szándékok valósuljon meg.
Tehát a lakosságcsere, a szlovák-magyar elhíresült lakosságcsere, amiről majd fogunk beszélni, akkor az nem közvetlen a benes dekrétum következménye, hanem annak egy leágazás, hogy megegyeznek a magyar kormánynal. És a magyar kormány milyen nyomás alatt volt, hogy ezt elfogadják. Azért ezt lehetett tudni, hogy ez egy drámasorozat lesz.
Egy hatalmas nyomás alatt van. Ugye egyrészt a cseh kezében van a lehetőség, hogy a szudéta németek helyére kitelepítsék, áttelepítsék, deportálják a magyarokat. Másrészt rendeletet fogadtak el, hogy csak az maradhat, aki reszlovakizál. Tehát egy kényszer asszimiláció. 400 ezer szlovákiai magyar 650-ből jelentkezett arra, hogy inkább nyilvánítsanak szlováknak, adják meg, hogy én szlovák nemzetiségű, csak itthon maradhassak. Azon kívül az anyaországról áttelepült magyarokat 31 ezeret egy hónap alatt 1945 májusában kikergették jeles, komoly emberek, akik tulajdonképpen felvidéki származásúak voltak, de innen mentek át 38 után oda a felvidéki városokba, őket kikergették.
Hát igen, a Bécsi döntés miatt mehettek oda, és akkor azt nem, de a lakosság csere akkor végül is a magyar és a csehszlovák kormány közötti megállapodás szerint jön létre?
Egy olyan megállapodás, amely oktrojálva van a magyarokra. Tehát a győztes oldalról könnyebb volt elérni azt, a Magyarország a vesztes oldalon állt. És ezt ők maximálisan kihasználták a tárgyalások során, ráadásul Klementis, aki ezt az egész folyamatot olybá tudta vinni, hogy még Masaryk Jánost is meg tudta győzni arról, hogy a Gottwaldi iránya jó. Akik ugye moszkoviták voltak.
Igen, a Klementis egy kommunista államtitkára a külügyminisztériumnak, de hozzá kell tennünk, hogy Gyöngyösi nem egy hazaáruló, hogy aláírta ezt az egyezményt, hanem ő pontosan tudta azt, amit mi itt ketten tudunk, hogy a magyarországi szlovákság, amelyet különféleképpen számoltak a lakosság cserénél, volt olyan csehszlovák becslés, hogy félmilliónyi a magyarországi szlovákság, de valójában a statisztikai adatok azt mondták, hogy ez egy 150-160 ezres közösség lehet, tehát Gyöngyösi tudta, hogy a lakosság csere egy menekülési lehetőség, mert annyi magyarországi szlovákot nem tudnak rábírni, hogy önként jelentkezzenek az áttelepülésre, hogy azért cserébe a 650 ezer magyart ki lehessen dobni. Tehát ez és miután ez nem csak a Gyöngyösi fejében volt, a nagyhatalmak kötelezték a két országot, hogy egyezzenek. A béke szerződésen is a két országot arra kötelezték, hogy egyezzenek meg. Úgy, ahogy ma is veszekedő szomszédokat leültetnek egymás mellé. Nem lehetett kibújni alul, úgyhogy Gyöngyösi tulajdonképpen jogot nyert arra, hogy meghatározza a feltételeket. Nem 50 meg 100 kilós csomagokkal dobták ki a felvidéki magyarokat Magyarországra, mint a magyarországi németeket Németországba, hanem hozhattak minden ingóságot, állatállományt, gabonát, mindent hozhattak, és itt pedig a magyarországi szlovákok helyére, illetve a sábok helyére tisztességes földekhez, illetve házakhoz jutottak.
Hát a törekvés az megvolt folyamatosan, hogy a lakosság csere kvótán fölül telepítsenek át, vagy küldjenek át magyarokat, és ez többé-kevésbé sikerült is. Ezért kellett aztán Baranyába a németek helyére telepíteni a református magyarokat, Mőzsre, Szekszárd mellé, és így tovább. Gyakorlatilag és a vajdaságból a magyarokat, akiket boldvai magyarokat a háború ideját oda telepítettek, így gyakorlatilag azokat is menekíteni kellett, és oda tudták letelepíteni ennek a résznek, ennek a csoportnak volt tagja és a Potápi Árpád.
Igen, aki most
volt, meghalt.
De bocsánat, volt államtitkár, igen. De akkor eredetileg paritásos alapon volt a megállapodás, hogy ahány szlovák átköltözik, Szlovákiába önként annyi magyar telepítettek.
Kijelölhetnek
és telepítettek Szlovákiából Magyarországra. De nem ez jött létre.
Nem, mert ugye menet közben a magyar kommunisták is észbe kaptak, hogy azért ez munkaerő veszteséget is jelent. Gyöngyösi meg nagyon jól ismerte, hát ő vérszerinti rokonó volt Áfjemel Andrásnak, Békés Csabai születésű. Tehát gyakorlatilag ő tisztában volt ezzel a képpel, hogy mi van itt, és kik ezek. Többnyire két nyelvűek voltak már ekkor ezek a szlovákok. És mégiscsak itt, tehát ez volt a szülőföld, ahogy most el kell fogadnunk, hogy a magyaroknak a Csallóköz, vagy Felső Magyarország bármely része, ahol született, az a hazája, az a szülőföld. Uh-huh. Az természetes dolog. Hát,
és ugyanígy a magyarországi szlovákoknak.
Magyarországi szlovákoknak.
Akkor végül nagyjából mennyi volt a csere, mi jött léte, hány hát, szlovák költözött át Magyarországon?
93 000.
Mennyit telepítettek át a szlovákok a szlovákiai magyarságból?
Hát az én ismereteim szerint egy 93 ezer fős szlovákság távozott. Hozzá kell tennem, hogy ez így igaz, azért mondjuk, hogy lakosságcsere. Tehát itt nem küldték őket,
hanem mert ez önkéntes volt ez a szlovákok.
Jelentkezni lehetett, és föl kellett iratkozni kitelepülésre.
Ellenben a másik oldalról ott kényszer volt.
Ott kijelölték,
aki nem vállalt, hogy szlovák állampolgárrá válik, annak jönnie kell.
Hát igen, az eredeti lista megmaradt, ezt ugye 1945. augusztusában adták át a magyar kormánynak, akiket kijelöltek. Utána azonban mindenki igyekezett menekülni, többek között a menekülési útvonalat volt, hogy szlováknak jelentkeztek, reszlovakizáltak. Igen. És a reszlovakizáltakat nem lehetett kitelepíteni Magyarországra, de hát ott helyben a szlovák komisszárokkal mindenfajta családi alkukat, én nagy családomból egy nagybátyámat meg egy nagynénémet telepítették ki Bonyhád mellé a völgységbe, sváb falvakba, és a többiek, akiknek énnek, az édesapámnak is volt fehér lapja, akinek volt fehér lapja, az kitelepítendő volt, de apám ügyes volt, közgazdasági ismeretekkel rendelkezett, és elintézte, hogy ő maradhatott. Így születhettem meg én, hogy apámat nem telepítették ki, pedig a fehér lap, ami nemesi levelünk, mondhatnám, az szintén megvan, és meg is találtam a levéltárban. Tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy ez a lakosság csere tele volt mindenfajta emberi drámával, rettenettel. A magyarországi szlovákok egy jelentős részén kivitik Csehországba, stb. Tehát ők sem ütötték, vagy ők sem főnyereményként kezelték.
Nem. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a hitelesek kedvéért ezt valóban aláírták, mentek, tehát jelentkezni lehetett. Na de amilyen propagandának voltak egy háborús időszak után kitéve ezek az emberek, teljesen meg voltak zavarodva, ugye éppen hogy csak a nyilaskeresztes érát túlélve hazajönnek a frontról, például az én két nagybátyám is, uh-huh. És akkor jön az agitáció, Oszuszki,
huszár,
és anyácska kebletekre emel, segít anyácska így úgy.
Na, a szláv anyácska.
A szláv anyácska. Na de kérem szépen, azért, mert gondolkodtak, 46-ban egy nagy gyűlés van Tóth Komlóson. És a Tóth Komlósi szlovák emberek, akik mindig is a nemzetiségi jogukért harcoltak, kiálltak, gyakorlatilag feljelentették Gusztáv Huszák szónokot, hogy a magyar állam ellen izgatott. A szerződésben pedig ki volt írva megállapodásban, hogy nem lehet egymás állama ellen izgatni, mm-hmm.
toborzás
során. Igen. Így van, na, kitelepítették. Mi lett a vége? Az lett a vége, hogy Gusztáv Huszárk lett a belügyi megbízott hivatal telepítésségét felelős államtitkára, és ezért történhetett meg az, hogy az én családomból írják 47-be, hogy kaptunk 19 hold földet, vagy 20 hold földet 19 darabba.
Na.
A vágon is túl, itt is, ott is,
szanaszét,
hát csillagszorónak kellett lenne annak a parasztembernek, aki ezt meg tudja művelni tudni folyamatosan. Aztán ugye ott voltak a Tótkomósi, Kulik Andrástól kezdve Benyó Andrásig. Ez a két világháború között két jelentős személy vagyonnal, nagy birtokkal rendelkeztek, és ők is kitelepülnek. Megbízzák őket, mint jó szervezők, meg társadalmi funkciókat betöltő embereket, hogy szövetkezeteket alakítsanak, és ott vannak szövetkezetekben már ezek a primőr áruk, tehát fóliázás, amit mondok, üvegházak, egyebek, és mit addig? Találtam dokumentumot a szlovák levéltárig, szlovák levéltárba, hogy ezek 8 és 10 évet ültek börtönbe szabotás miatt, mert ugye kikapcsolták a fűtést télen, és lefagytak a növények, és ő volt a felelős érte, na most akkor azért, mert állandóan vitatkoztak, hogy ők jobban tudják, meg mit tudnak, meg hogy tudnak, meg jogaikat követelték. Ők az egyik főszervezője, ezek az emberek voltak főszervezője a kitelepített szlovákok érdekvédelmi szervezetének, ami 47 márciusában jön létre a Kisredútban, Mozsonyban. Erről is dokumentum van. Tehát nem volt olyan fenékig tejfel ott az életük, és az anyáska így emelte keblére az embereket. Úgyhogy
akkor családok... Elhiggyük azt, hogy az innen áttelepült szlovákokat a borzasztó nagyon nagy szeretettel és mindenféle hát, jósággal fogadták, hanem kegyetlen sorsuk volt nekik is, talajtesztetté váltak, nem tudták folytatni a gazdálkodásukat.
Hát egyrészt magyarok közé telepítették őket, a reszavakizált magyarok közé.
Oda
na most, hogyha, ha most tudtak magyarul...
Magyarok helyére mentek, oda telepítették
hát
őket.
Hát amúgy maradtak ott magyarok. És
tudom,
hogyha szomszéd a magyar volt, a szomszéddal ő az volt, úgy volt vele, az a szlovák ember, hogy tud magyarul, jó szomszédság az fontos.
Igen.
És inkább akkor beszélek magyarul. Meg is kapták azt a vádat, hogy mi azért hoztunk titeket ide, hogy ti szlovákizáljátok a magyarokat, nem, hogy ti magyarosodjatok itt köztük. Igen. Ilyen is megvolt.
Rettenetes lokális konfliktusok alakultak ki, berekedések, menekülések. A nagyapámnak a szomszédját az utolsó vonatra vitték volna ki Galántára. Az utolsó olyan szerelvényre, ahol ez a Jenő bácsi az egy szem lovával, meg a szekerével fölrakták a szekrénykéket, és vitték volna, de amilyen szerencsétlenek voltak, a vagon vagy a szerelvény megtelt, és Jenő bácsi ott maradt közben, a tótkomlósi szlovák család az megérkezett, és beköltöztek a nagyapám szomszédságába, és ő azt a telet, a 47-es telet, azt a kertjében ásott gödörben telelte át. Ugye, és innentől kezdve kezdődött el a megbékélés, de van megbékélés, vegyes házasságok vannak, és ma már a tótkomlósiak és a Alsószelének hívják ezt a községet, azok mindannyian Szelinek mondják magukat. Két nyelvűek többségében, tehát a harmadik, negyedik generáció elér oda, hogy ezt a szörnyűséget földolgozza, és ezért mintát mutat a politikusoknak is, hogy nem az uszítás, nem a gyűlöletnek a fokozása, a gyűlölet hullámoknak az újratermelése, hanem próbáljuk meg megcsinálni azt, amit például a brüni németeknél. A brüni németeknek a híres halálmenete, a brüni 15-20 ezer németet két nap alatt kikergették az osztrák határra. Rengetegen meghaltak, idős embereket próbáltak ott vinni. Ma mit csinál a brüni cseh közösség? A polgármesterrel az élen minden évben emlékmenetet tartanak az elűzött németekre. Hol van az az emlékmenet Szlovákiában, Magyarországon? Hol van az a közös emlékmű, amit mind a két érintett közösség, sőt a németekkel együtt mind a három közösség a maga emlékhelyének tartana? Tehát olyan elementáris dolgokban van itt 40-50-80 éves mulasztás, amit más nemzetek már megcsináltak.
Ideje volna átgondolni. Természetesen egyetértünk abban, hogy nem kampány idején.
Hát mert akkor rosszabb kör jött, ez biztos, mert itt mindenféle
nem kampány idején, ezt tényleg józansággal és bölcsességgel.
Mi tartotta meg ezt a sérelmet mind a két oldalon? Vagy...
Hát egyrészt ugye a befejezetlensége a dolognak. 49 júniusában köt a két állam egy szerződést, a csorbatói egyezményt, amiben a két fél váratlanul elég gyorsan, ezek már két kommunista ország megegyeznek abban, hogy Csehszlovákia nem tartozik semmivel Magyarországnak, tehát nem kell semmilyen kárpótlás fizetni az ott maradt magyar vagyonokért, Magyarország pedig nem követeli, mert Magyarország ezt átvállalja, ezt a terhet, viszont nem kell fizetnie a Csehszlovákiának a háborús jóvátételt. Aha. Hatalmas összegekről volt szó. Mai összegekben sok milliárd dolláros vagyonról van, de nullában megegyeztek. És így a kárvallottak, tehát a kisemmizettek, az otthon maradt kisemmizettek, meg a Magyarországra kerültek közül azok, akik nem kaptak meg ugyanannyi földet, ugyanolyan házat, azokat Magyarországnak kellett volna kárpótolni. Zétényi, már nem emlékszem a nevére, egy kiváló Zétényi Zsolt, és Potápi Árpád is előterjesztették több alkalommal. Magyarország alkotmányos mulasztásban van, amiatt, hogy a csorbatói szerződés alapján a ráeső részben nem kárpótolta a felvidéki magyarokat.
És ez csak a magyar kormányon múlott?
Hát igazából? Ez jó részt a magyar kormányon múlott. 60-as években Kádárék valami filléreket adtak. De ugye, amikor erről beszélünk, az elmúlt 30 évben azért több alkalommal jutott el a két ország oda is, hogy most már próbáljuk megrendezni, ezt meg kellene hihetetlen oldani. Akkor fölmerült, hogy miután a kárvalottak jó része már meghalt, az utódaikat valamilyen szimbolikus kárpótlásban esetleg lehetne részesíteni. De alapvetően most már inkább egy erkölcsi jóvátétel kellene, de mondjuk a két ország, ha létrehozna egy néhány milliárd forintos eurós megbékélési alapot, úgy, ahogy a franciák és a németek, ott lehetne egymást különböző rendezvényeket, különböző eseményeket, testvérközségeknek a működését biztosítani, és akkor úgy nézett ki, hogy ebben a filléres megoldásban, a tételhez képest filléres megoldásban mind a két fél érintett. És itt a szlovák kollégák is nagyon lelkesen támogattak dolgokat. Már ki is voltak jelölve, hogy hol lehetne egy ilyen emlékoszlopot. Az első magyarországi szlovák vonat, az például Szered nevű városba jutott. Galánta is egy alkalmas helyszín lehetne, stb. De hát sajnos ezek mindig elakadnak, és tulajdonképpen azt veszük észre, hogy mind a két fél ebben érintett. A magyar sérelmi logika, a sérelmi szemléletörtelme szemléletünkre szükségünk van a Benes dekrétumokra. Ha se tudjuk, hogy miről beszélünk, de szükségünk van. Szlovákoknak meg a szlovák államiság létrejötte szempontjából rendkívül fontos, hogy ez a trianoni határ, ez egy Aduna határ, meg az Ipoly határ, ez alapvetően egy szláv területnek a határa, tehát tulajdonképpen ez a háború utáni rendezés, úgy, ahogy azt a lengyelek megcsinálták, elkergettek ugye sok millió németet. Igen. Ilyen alapon a háború utáni rendezésnek a lényegét kérdőjelezi meg az, aki elkezd itten lábjegyzetekben kérdezősködni. De most már mindannyian tudjuk, hogy a történész persze addig megy, amíg rá nem jön arra, hogy ki mit csalt, és ki mit lopott el, meg ki hol hazudott, és hol próbálta kiterjeszteni egész közösségre, gyermekekre, asszonyokra, mindenkire a kollektív bűnösségelvét. De a politikának meg más a dolga.
Hát a politika sajnos a sérelmekre alapoz, és ezzel hangulatot is tud kelteni. Nem a sérelmeket kell figyelni, mert a szakemberek, jogászok, történészek véleménye alapján egy bölcs, nem az államiságát vonják kétségbe Szlovákiának, vagy vonjuk kétségbe, mert a benesi dekrétumok fundációs része az mink, tehát joga van egy nemzet alakítása, állam alakítása, egyébként. Az a jogfosztás, ami megtörtént ezek után, és az a szándék, hogy homogén nemzetállammá, ami egyébként nem sikerült.
Hát ez nem is sikerült.
De egyébként nem volt bős, mert a politika erőszakból gondolkodott ebbe az időszakba is. Mi volt a lényeg? Hát már a Magyar Szemle Társaság Folyamatosan a magyar kisebbségben mindenütt két világháború között is foglalkozott a lakosság népesség cserével, hogyan lehetne a nemzetesteket megmenekíteni és megcsinálja a kölcsönös népesség cserét. Ugyanebbe a volt alföldi emigráció Hrdličkáékkal az élen, már 35-ben, 37-ben
már Magyarországról
emigráltak. Igen. Első világháború után.
Igen.
Hát államellenes tevékenységet folytattak, gyakorlatilag ez egyértelmű volt, hogy nekik emigrálni kellett. Voltak néhányan, akik a cselégióba vettek részt, és Magyarország ellen agitáltak. Uh-huh. Lényeg az, hogy ezek aktivizálódtak, és mint lelkész, evangélikus lelkész, vetette föl 37-ben az evangélikus hírnök oldalán, Evanyinszky Hlaszik oldalán, hogy termékenyüljetek és szaporodjatok. Ezt írja, és a lakosság cserének azokat a módozatait írja le, hogy mik lehetségesek. Na ez be is megy a Beneség gondolkodásba, csak éppenséggel azt felejtette el, hogy totálisan ott is az volt benne, totálisan senki nem volt biztos benne, hogy totálisan végrehajtható. Na most már pedig, ha ez nem sikerül totálisan, csak nagyobb kárt okozunk, sérüléseket okozunk, mint hogyha hagynánk úgy. Tehát gyakorlatilag erről már nagyon sokat tárgyaltak, de a politika akkor ezt elsöpörte, nem ez volt a lényeg.
Ez a jobb tesi.
Nem, Isten igazából a történés front ugyanúgy Magyarországon és Szlovákiában is ezer felé van szétosztva rengeteg intézet, a szélsőséges nacionalista kollégáktól egészen a internacionalista és kozmopolita kollégákig mindenféle nézőpont jelen van. Abban azonban egyetértés van az akadémiai és egyetemi rangú történeti írások között, a magyar és a szlovák között, hogy ez a homogén csehszlovák nemzetállam, ez Csehország megteremtődött, a németséget gyakorlatilag felszámolták. Szlovákia, amely 93 óta önálló köztársaság, Szlovákiában azonban ma is a romákkal, ukránokkal, ruszinokkal együtt még mindig körülbelül 20%-nyi nem szlovák anyanyelvű népesség él, és ezért érdemes lenne visszamenőleg ezt a folyamatot, ami a háború után elkezdődött. Egy rosszul sikerült, kudarcos folyamatként kritikailag szemlélni, tehát az etnikai tisztogatásnak ez a benesi, gotwaldi elképzelése, ez kudarcot vallott Szlovákiában, és ennek a következményeit levonva mindent elkövetni annak érdekében, hogy a szlovákiai magyar közösség ugyanolyan közösségi jogokkal rendelkezzen, mint amilyen például a magyarországi szlovákság, meg a többi kisebbség, hogy önkormányzatokat hozhatnak létre, helyi önkormányzatokat, közösség vagy járási országos önkormányzatokat. Tehát keresni a kiutat, és ehhez segítséget adni Magyarországról is, közös konzultációs megbékélési testületeknek a működése lehetne regionális szinten is, meg országos szinten is.
Azért nehéz kérdés ez, amit most felvett.
Tehát ezzel együtt ugye az alapvető különbség ma nem föltétlenül a két állam közötti konfliktus sok között van. Vannak csontvázaink, rengeteg csontváz van a történelme. A Bős Nagymarost nem sikerült, pedig nagy lendülettel neki rohantak a múlt évben, hogy most
nem
már
sikerült,
aztán
az
nem
sem,
sikerült.
Sőt, ma mindegy, ezek
sok minden más, a történelmi csontvázaknak egy egész sora van, de hát ezeket, hogy mondjam, ha nem is tankönyvi szinten, mint amire tettünk annak idején kísérletet, de egy-két történelmi modulban, hogy mi az a honfoglalás, mi az a Habsburg uralom. Mária Teréziának lehet, hogy hamarabb lesz szobra Pozsonyban, mint amikor visszakerül ide a Hősök terére a magyar királyok közé. A legnagyobb magyar királynő pillanatnyilag Gödöllőn a hátsó udvarban van. Tehát ilyen értelemben a közös történelemnek egyfajta vázlat, nem is magyar-szlovák közös történelem, hanem egy közép-európa történelem, vagy egy Visegrád történelem.
De azt akartam kérdezni pont emiatt, hogy nem arról van szó, mondtad, hogy nem a politika az, amelyik ezt a kormányok szintjén szítja, de mégis jelen van valami. Szlovákiában az a félelem, vagy az a sértettség, hogy mindig az a percepció marad erős, hogy Magyarország igazából Szlovákiát nem tekinti önálló nemzetállamnak, ha az államiságával kapcsolatban is mindig voltak kételjei, mert a szélső jobb oldal megfogalmazta, Magyarország részéről pedig az, hogy az ott élő magyarok el vannak nyomva, meg csúnyán bántak velük. Ezt nem sikerül áthidalni.
Hát ha abból a szempontból indulunk ki, hogyha alacsonyabb rendűnek tartjuk a másikat, az soha nem lesz megbékélés.
Ez a magyar...
Hát nem szabad jobbágynak tekinteni.
Felsőbbrendűségi érzés.
Ez benne van.
Trianon oka, egyik oka, az biztos. Ez a szupremácia, az kisugárzik, még ma is érezni Szlovákiában azt, hogy Magyarországon vannak megnyilatkozások, vannak értekezések, vannak elszólások, amik még mindig azt a fölényt képviselik, ami Trianonhoz vezetett tulajdonképpen.
Igen,
a nemzetiségi
van
politikában.
Ilyen, a legmagasabb szinten is elhangzó vált, hogy ez a nemzetállami átalakítás a Közép-Európának, miközben mindannyian most már büszkék vagyunk a saját nemzetállamainkra, ez tulajdonképpen egy nagy tévedés. És hogy tévedés, ez többek között Csehszlovákia sorsa is bizonyítja, mert Csehszlovákia is rám ketté vált, Jugoszlávia meg hat felé vált, stb. De ugyanakkor meg arra kellene fölvinni a figyelmet, hogy lehet bocsánatot kérni, lehet megbocsátani. Ezt a két egyház evangélikus püspöki kara és a két egyház katolikus püspöki kara külön-külön párhuzamosan megcsinálták, és ennek a nyilatkozatnak a végén az van, hogy bocsássatok meg nekünk, és mi is megbocsátunk. Ez egyháznál tulajdonképpen elég egy ilyen rövid nyilatkozat. A kormányoknál úgy gondolom, meg a politikai szinten úgy gondolom, hogy ennek alaposan végére kéne járni, és megnézni, hogy mit csináltak a lengyelek és a németek, a csehek és a németek, Havel és Kohl. Mi következett ezekből a dolgokból? Nem mondom azt, hogy ezek azok hibátlan modellek, de éppen ide jelenne.
De hogy azokban mindig ott van a kölcsönösség.
Én azt mondom, nem szabad magunkkal cipelni a jövőben a 21. század további évtizedeire ezt. Ezt meg kell oldani. Meg kell érteni, hogy ez csak akkor, hogyha leülünk az asztalhoz, megbeszéljük, és egymásnak ugyancsak elnézést kérünk, bocsánatot, és megbocsátunk, de rendezni végre közös dolgainkat.
Igen, és ehhez mondjuk ez a maradvány probléma, ami a Szlovák Nemzeti Tanács rendeleteiből, illetve a benesi dekrétumokból ma is hatályos, ma is erre hivatkozva születnek döntések. Ezt gondolom, hogy például ez az egyetértési vagy megbékélési alap rendezhetné. Jóvá tett. Tehát, hogy az, ami most történik, ezt rövidre zárni, ez a két kormány részére nem lehet egy hatalmas feladat, hiszen itt nem sok százezer hektárról van szó, néhány száz, néhány ezer hektárnyi földterületről van szó. Az egyházak és a parasztságnak a nagyobbik része, ahogy jeleztem a 90-es években, meg a Csáki Pálék Bugár-Béláj kormányzása idején törvényileg rendeződött ez a kérdés. Végig kéne futni még, hogy vannak-e igazából nagy egyházi vagyonok, amelyeket vagy a református egyház azt szokták emlegetni, de egy másik vélemény szerint az is már többé-kevésbé rendeződött. És ha ezek megvannak, ezek rendeződve vannak, akkor valóban azt lehet mondani, hogy a háború után szerte Európában a nácizmusnak a büntetése, a németek büntetése, és mindenki, aki a tengelyhatalmak oldalán folyt, azt a korabeli nemzetközi világ a békeszerződésekben tehát nincs jogunk ezeket a békeszerződéseket megkérdőjelezni. Ezek valóban történetileg megtörténtek, ma azonban már ettől 80 évnyi távolságban vagyunk, tehát fölül kéne emelkednünk. És mind a két oldalon az igazat mondani, hogy akkor a dekrétumok valóban háborús bűnössé minősítették a magyarokat, vagy csak megbízhatatlanná. És akkor ezt a háborús bűnös rettenetes vádat, ezt is le lehetne tisztázni, lehetne, hogy soha, és Csehszlovák vagy Szlovák
államkormány... Azért a Benes dekrétumok joghatályban tartása azt a sérelmet jelen idejűvé teszi, hogy mi bűnösnek tekintjük a magyarokat, mert azok bennünk elnyomtak, meg stb. Ahol kéne kezdeni?
Nem, bevezetőben elhangzott, hogy német és magyar gyökerekkel rendelkező családokat érint.
Igen.
Ez a konfiskáció most. Vannak információm, hogy szinte 10-11 tucatnyi, akik megvették magyarok, magyar származású vagy magyar gyökerű családoktól megvették a földet, és amikor jöttek az infrastruktúrális beruházások, és szlovák, eredeti, ekte szlovák, tőle is elvonták, nem kapott egy pénzt se, holott ő pénzt fizetett a magyarnak.
Nem csak egy magyar tulajdonában volt, mert ő azt eladta egy szlováknak.
Így van.
És amikor egy autópálya és miatt azt a földet... Ő csak ártalanították.
Nem, nem. Mert hogy ezt úgy is el kellett volna konfiskálni. Az ő baja, hogy nem nézte meg, hogy milyen földet vett.
De hát amíg ez fennmarad, ez
a történelemben való visszaélés. Igen.
Igen.
Na
igen,
ez kellene megszüntetni.
Mégiscsak itt kezdődik a dolog.
Tehát ez is egy olyan lépés, amivel meg kell vonni a határt, hogy meddig.
Miközben a schengeni határ láthatólag pompásan működik.
Hát ez az,
igen. Határtérségeknek egy jelentős része még ma is periféria mind a két oldalon, igen. És ott a roma polgártársaink majdnem, hogy tehetetlenül szenvednek, Borsodra gondolok, meg Gömörre gondolok a másik oldalon, és a másik oldal, itt Pozsony környékén pedig, ahol lassan kezd létrejönni a Nagy Pozsony, egy milliós hatalmas agglomerációval, Ausztria felé, Magyarország felé kiterjedően, a fél Csalló köz már Pozsonynak a része gyakorlatilag a gyakorlatban. Tehát éppen ideje lenne, hogy ezt a közös térséget, ezt a közös határtérséget közös befektetési térként kezelni. Persze vannak energetikai befektetések, sok ilyen képre emlékszünk, amikor egy újabb gázvezetéket átad a két miniszterelnök, de itt a logikát kellene kitalálni, hogy mi az a schengeni logika, a Benelux logika, a skandináv logika, ahol a kórházban most már vannak rá jó példák, hogy nem kell a párkányi terhesasszont fölvinni 40 kilométerre Újvárba, az Újvárkor át lehet hozni az esztergomi kórházba, hogy megszülhessen, de ezek még mindig inkább kivételek.
Igen,
ha most végig gondolnák ezt szerkezetileg, hogy ez a két ország ezen a közel 700 kilométer hosszú határon milyen mértékben van földrajzilag is, emberileg, társadalmilag egymásra utalva, nem csak gazdaságilag, akkor itt gyönyörű feladatok nyílnának. A közös kormányülések elmaradnak. Ma több a közös kormányülés Ukrajna és Szlovákia között, ebben a múlt évben két ilyen közös kormányülés
volt. Magyar-szlovák
meg sehol semmi. Miközben nagyon jó kapcsolatok vannak a legmagasabb politikai
szinten. Volt a kísérlet, ez a Visegrádi 5, ami hát darabjaira hullik mindenféle politikai akarnokság miatt, amire most nem akarok kitérni. De hát például, ha alulról indul a dolog, és ösztöndíjak vannak. Szlovákok jönnek ide tanulni, magyarok mennek Pozsonyba dolgozni, közös vállalkozásokat létrehozni. Ez hihetetlen, hogy itt vagyunk egy közös határnál, és ez nem működik.
Nem.
Ez hihetetlen.
Ebben kéne előre lépni.
Ugyanakkor ugye a másik ez a nyelvi aszimetria, hogy a szlovákiai magyarság kétnyelvűsége már a gyakorlatilag teljes. A magyarországi szlovákok magyar nyelvűsége, egynyelvűsége szintén
tiszta.
Említsük meg a kiváló mind a kettőnknek fontos tanítómestere Karol Vlachovszky, aki megkérdezte, hogy mi a különbség elmesélt egy viccet, viccről van szó, mi a különbség a szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák között, semmi, mert mind a kettő kiválóan beszél magyarul.
Igen. Hát ez egy kicsit...
De hát itt is hatalmas segítséget lehetne adni, mert nagyon jól szervezett a magyarországi szlovákság, kiválóan szervezett önkormányzataikban. De az a segítség, amit a Szlovákia mint anyaállam tudna adni, ez részben csurran csöppen valami van, de ezt is át lehetne gondolni.
Hát ezt Rakowski úrral már többször átgondoltuk, amikor az egyetemen is tanítottunk, hogy mit javasoljunk, de tényleg az kellett volna, hogy mivel olyan a nyelvi állapota a magyarországi szlovákságnak, és a tanári gárdának is, én még olyan gimnáziumban jártam, ahol még a matekot, kémiát is szlovákul tanították nekünk. Uh-huh. A földrajz, a történelmet is.
Mert hogy anyanyelvetek volt.
Mert hogy nekünk anyanyelvünk volt. Tehát én otthonról hoztam magammal. Igaz, nem az irodalmi nyelvet, és nem a helyes írást, mert szlovák általános iskolában is jártam, de olyan tanáraim voltak, akik megtanítottak a helyes írásra, és gyakorlatilag matekádek, tehát a szorzásos, minden meg lehetett tanulni. Ma már nem tudod megmondani szlovákul, egyetemen se, amikor elkezdek beszélni szlovákul, akkor kiderül, hogy a többsége nem érti, mit mondok.
Hopp.
Hát itt a nagy probléma. A nyelvi jártasság, a nyelvi készség. Én mondjuk rá, nem azt mondom, hogy én kiválóan tudok szlovákul, de én ezt a szlovák nyelvet itt tanultam Magyarországon, általános iskolába, gimnáziumba és felsőfokon is. Nem Pozsonyban voltam.
Igen, hanem Magyarországon.
És tolmácsoltam hosszú ideig. Tehát ha valakit érdekelt a saját nyelve, kultúrája, megtarthatta is, fejleszthette. Persze, természetesen én is éltem a lehetőséggel, hogyha kutatni kellett, akkor szlovákiai ösztöndíjakat kértem, és ha megkaptam, már pedig elég sokszor megkaptam, akkor viszont épültem az általában itt már elhaló, a mindennapi szlovák nyelvben is épültem, és volt ilyen eset, amikor azt kérdezték a kollégák, hogy jó van, most már kint voltál 9 hónapot, mikor tanulsz meg újból magyarul? Mert gyakorlatilag átáll az ember agya, tehát akarni kell, csinálni kell, és a nyelvi szintet anélkül nem fog menni az utánpótlás, ha a nyelvi szintet nem emeljük.
Igen, most itt az utolsó percben vagyunk, tehát gyorsan próbálok egy választ kicsikarni, mondjuk Szarka Lászlótól a megengedett. Jót tesz az, hogy a magyar állam, most csak a szlovákiai magyarságról beszélek, igyekszik előnyökhez juttatni, igyekszik megtenni egy-két dolgot, amit a szlovák kormányok időnként provokációnak tartanak. Tehát, hogy nem ott kéne ezt erőltetni, hanem ott, amiről most beszéltetek, hogy tudományos együttműködés, diákság, mindennapi érintkezések, vállalkozások, és onnan, nem?
Igen, egyetlen egy teendő van, úgy gondolom, hogy egyrészt kölcsönösség kell ezt is tenni, tehát a két ország a maga kisebbségét megfelelő módon támogassa, és neki megfelelő ez nagyon fontos, bevonva őket. Tehát nem itt kell kitalálni az 5. kerületben, hogy mire van szüksége a Csalló közé, a Bodrog közé magyarnak, hanem őket bevonva közösen kell működtetni, mert ez ellen véleményeket szül, ellentetszést vált ki, hogy bizonyos emberek jól járnak a magyarországi támogatással, hogy a magyarországi oktatásnevelési támogatást a szülők kapják, ami nagyon szép dolog, miközben az iskolák meg szegények maradtak. Ugye, tehát, hogy az iskolák támogatása, mint intézményi támogatás, igen vékonyan csordogál, a szülők pedig hát azt a néhány száz eurót boldogan zsebre teszik, miközben lehet, hogy jobban hasznosulna, igen, hogyha
maga az iskolák. Tehát ilyenek, hát ezek a finom technikák, és nem pedig sigerből és csípőből, politikai meggondolásból csinálni, kezelni ezt a helyzetet. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában Szarka Lászlót, a Komáromi Sejjans Egyetem professzor emeritusát, a Rubikon főmunkatársát, és dr. Tóth Istvánt, a Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgató helyettesét, történészt hallottuk. Lenne miről beszélni, hogy tanácsokat adjatok a jövőre nézve bizonyos kormányzati és nem kormányzati szervezeteknek, hogy ez a két szomszédos ország ezt ássa már el, ezt a csatabárdot, még egyről nem sikerült. Köszönöm a figyelmet, Somfai Péter szerkesztő nevében is, minden jót. Viszont hallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.